153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Hunyadiné Székely Márta. Végtelen öröm számomra, hogy gyakorlatilag a református gyülekezetnek egy ékkövét mutathatom be. Ugye az Úristen gyülekezetei, azoknak az építőkövei az emberek, és most egy ilyen nagyon-nagyon fontos építőkövet szeretnék önöknek bemutatni. Köszöntelek, Márti, nagy szeretettel.
Köszöntöm én is a rádió hallgatóit, és én érzem magam megtiszteltetve a meghívás miatt.
Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy gyakorlatilag a református gyülekezet ifjúságában együtt nőttünk föl. Tehát, hogy van rá látásom mindarra az izgalmas életútra, amelyben részed volt és részed van. Mondhatni, hogy együtt gyerekeskedtünk, együtt lettünk felnőtt fiatalok, közel egy időben házasodtunk, közel egy időben neveltük a gyermekeinket, immár mondhatjuk, hogy felnőtté. Úgyhogy kezdjük az elején, Márti. Neked a szüleid is hívő református emberek voltak, most már mondhatjuk, hiszen mind a ketten az Úristennél vannak. Hogy indult a te gyerekséged? Mire emlékszel?
Tulajdonképpen itt nőttem fel a gyülekezetben. Édesapám gondnok volt 20-25 éven keresztül. Édesanyám hát eleinte nem vállalt tisztséget a gyülekezetben, de későbbiekben, talán a 90-es évek végén vált a nőszövetség elnökévé. És nekünk ez annyira természetes volt a vasárnapi istentiszteletre járás, mint bárkinek itt a gyülekezetben.
Tulajdonképpen nem volt ez egy nagy mag akkor, egy nagyon fontos mag volt, de nem nagy létszámú, úgyhogy nagyon fontos pontjai voltatok. Hány fős volt akkor a gyülekezet, aki akkor rendszeresen templomba járt, hiszen az még úgymond az átkos, a vallást eléggé tiltó időszakban történt?
Hát igazából ez egy nehéz kérdés, hogyha még gyerekként kellene válaszolnom, rá nem tudom. Nekem akkor soknak tűnt és állandónak, tehát hogy mondjam, állandó közösség volt a vasárnapi istentiszteletre járóknak a közössége. De nem tudom megmondani a számadatokat.
Ugye hárman vagytok testvérek, te vagy a második, bátyád, illetve hugod is szerves részei voltak a gyülekezeti ifjúságnak. Mire emlékszel ebből az időből, az ifjúsági órákra, kirándulásokra? Mennyire határozta meg az értékrendedet?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdése és köre az életemnek, hiszen ebben a gyülekezetben úgy nőttem fel, mint aki tulajdonképpen csak ide tartozik. Itt vannak a gyökereim, és ez annyira természetes, hogy itt élek, és az Úristenek a munkája az, hogy itt tanít, és itt szolgálhatok ebben a gyülekezetben. Hogy mire emlékszem? Hát sok mindenre. Emlékszem Pacolai Pista bácsira, emlékszem Ulakcsai Anti bácsira, akik akkor a gyermekistentiszteleti szolgálatokat végezték, amikor én 5-től 10 éves voltam, lehettem. Van egy ilyen emlékképen most így hirtelen, amikor Ulakcsai Tóni bácsi óriási méretű, mert egy nagy ember volt felépítésében, bebújhattam a palástja alá szeles időben, és így mentünk a templomba, és ezt nagyon élveztem kisgyerekként, hogy oda lehet menekülni a palást alá. És nagyon sokat tanultam tőlük. Később aztán a 70-es évek vége felé érkezett gyülekezetünkben Nagy István, és itt alapított családot. Én ennek egy picit részese voltam, 11-12 éves koromban már rám bízták a legidősebb gyermekét, volt egyszer egy ilyen délután, amikor vigyázhattam a Zolikára. Ez egy nagyon szép emlék. Nagy István idején ő volt az, aki összetartotta a gyülekezetet, illetve az alapítása tulajdonképpen az ő nevéhez kötődik. Egy nagyszerű ifjúsági kört alapított, ennek én is részese lehettem Ágival együtt többek között.
Így van, ez egy csodálatos időszak volt, nagyon elhivatott volt István az ifjúsági munkával és a hittel kapcsolatban egyaránt. Hát avval kellett volna kezdeni, ez hiányosságom, hogy te hitoktatással foglalkozol ma is, és hát életednek végig ez szerves része volt, most már hivatalosan is hitoktató vagy, ugye a központi református iskolában vagy hitoktató és énektanár, de ez neked nagyon korán indult tulajdonképpen az, hogy az ifjúsági munkába aktívan részt veszel. A hitbeli dolog, ugye sokszor szokták emlegetni, hogy azok, akik ott nőnek föl, úgymond természetes értékrendé válik a hit, de hogy általában azért van egyfajta ilyen személyes megtérésnek mondják egyházi körökbe, amikor úgy igazán személyessé válik ez a hit. Neked volt ilyen az életedben, és ha visszaemlékszel, mikor?
Igen, 21-22 éves voltam, amikor Keden töltöttük a nyárnak az egy hetét, szokásos hagyomány szerint. És ezen a nyáron érdekes módon többekkel együtt értettük meg közvetlenül, nagyon személyes módon az Isten üzenetét, és így említhetem meg éppen Csányi Ágnest és Király Krisztinát, mi hárman voltuk azok, akik egy körben akkor megérintettünk, és ez egy óriási meghatározó élménye az életemnek.
Nagyon-nagyon jó ezekre visszagondolni, sőt egy picit mesélj arról, hogy nekünk tulajdonképpen ez az ifjúsági élet tel is tele volt kirándulással, feladattal. Emlékszem, a gyülekezet asszonyai fánkokat sütöttek, és ide a pirtói buckákba rendszeresen mentünk. Te mire emlékszel ezekből az időkből?
Én is innen indítanám talán, emlékszem ilyenekre, hogy ki kellett menni a buckákba, és egy kimentünk jókedvűen, és gyógynövényeket, galagonyát, bodzát, ilyesmit gyűjtöttünk, és Kósa Károly bácsi, ugye Kósa testvéreknek az édesapja volt akkor a gyógynövényeknek a felvásárlója, és így ő, mint gyülekezeti tag intézte ezt nekünk, és ez hatalmas dolog volt, erre tényleg emlékszem szívesen.
És arra emlékszem, hogy eleinte minket vittek kirándulni, és hamarosan már mi voltunk a segítők, ugye az ifjúsági munkának aktív részesei, te főleg. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk, a református gyülekezet egy nagyon fontos ékkövével mondhatni, Hunyadiné Székely Mártával, hitoktatóval beszélgetünk tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy-nagy szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Hunyadiné Székely Mártával. Hitoktatóként dolgozol a Központi Református Iskolában, és mondhatni, hogy szüleid is oszlopos tagjai voltak a református gyülekezetnek, ugye gondnok volt, idősebb Székely Tibor bácsi, építész, nagyon sokan ismerték városunkban, édesanyád a kórházban főnővér volt, ha jól emlékszem?
Igen, a szemészeti osztálynak volt több mint 20 éven át főnővére.
Illetve hát a gyülekezetnek is oszlopos tagja, ugye nőszövetségnek volt a vezetője hosszú ideig. Én, amikor a gyülekezetbe kerültem, mindkettőjükre rendkívüli módon felnéztem, és hát akik eddig velünk tartottak, hallhatták, hogy tulajdonképpen itt nőttél föl, itt értél meg, eleinte téged vittek kirándulni, még a Nagy István Szabó Gábor féle alapított ifjúság tagjaként, majd hamarosan már te vitted kirándulni az ifjabbakat. A gyerekmunkába mikor kapcsolódtál be? Milyen élményeid vannak ebben kapcsolatban?
Hát ez szintén hozzád kötődik, Ágnes.
Igen?
Igen, ezen gondolkoztam otthon azért. 97, vagy sőt már kicsit pár évvel korábban rájöttünk vasárnaponként, hogy ugye pici gyerekeinkkel nehezebb az istentiszteleten bírni, és mi lenne, ha megpróbálnánk őket ugye a lelkészi hivatalban gyermekistentisztelethez szoktatni. Előtte is voltak ilyenek, de ez egy nagyobb kört érintett. És pontosan veled, Ági, volt az, aki inkább szerintem te voltál az ötletadó ebben. Megpróbálkoztunk. Hát érdekes volt, amikor a gyermekek ott bujkáltak meg minden, de aztán szépen kialakult ennek a rendje, azoké is, akik ebben szolgálatot vállaltak. És igen, ez egy úttörő munka volt, azt hiszem, és így visszatekintve óriási dolog, hogy ezt elkezdtük, vagy inkább folytattuk.
Nagyon köszönöm, látod, nem is annyira pontosak már az emlékeim. Én arra emlékszem, hogy előtte is volt, hogy mondtad, ez egy folytatás volt, ifjúsági munka, meg a vasárnapi istentisztelet mellett párhuzamosan gyermekistentisztelet, de valahogy pont azért, mert a mi ifjúságunkban nagyon sok gyermek született, mint fiú, tehát már ilyen 20 fiúnál jártunk, akikkel azért nehezen lehetett birkózni, és valószínűleg azért indítottuk. És arra is emlékszem, hogy mindig a saját gyerekeink voltak a legrendetlenebbek. Mindig aki tartotta az órát, na, annak a gyerekével lehetett a legnehezebben bírni.
Igen, ez egy érdekes és örök élmény maradt számunkra, de mindenen keresztül tanultunk valamit nyilván, és szépen kikristályosodott az idők folyamán. Aztán, ami nagyon-nagyon fontos, az szintén hozzád kötődik. 98-ban akkor negyedik gyermekemmel voltam áldott állapotban Eszterrel, és a nagy pocakommal a nyári táborban, Kunfehérton kezdtük el a gyülekezeti gyermekmunkát, a nyári heteket. És ettől kezdve, ugye több mint 20 éven keresztül ott végeztük ezt a szolgálatot.
Nagyon köszönöm, esküszöm, nem magam miatt csináltam ezt a riportot, csak tényleg annyira összekötődik az életünk Mártival. Igen, és itt is mondhatjuk azt, hogy ez egy folytatás volt, de egy megújított folytatás, mert előtte ugye a lelkészek vezették ezeket az ifjúsági táborokat, ami nagyon nagy dolog volt tőlük, mert ők azért nem erre kaptak kiképzést, hogy gyerekmunkát, pedagógiát végezzenek, és hogy inkább megújítottuk tulajdonképpen ezeket a gyerektáborokat, mert addigra már nagyon sok pedagógus, illetve gyermekistentiszteletet tartó, fiatal, családos tagja volt a gyülekezetnek, És hát talán ettől egy kicsit valóban gyerekközpontúbb, és a gyerekek számára mindenképpen élvezetesebb táborokat tarthattunk. És tudom, hogy a létszám elkezdett nőni eleinte, talán 50-nel indultunk, és a végén 130 gyerek volt talán a rekord létszám, mert nagyon emlékszem, hogy ez egy milyen szép sorozat volt. Hogyan alakult az életed? A gimnáziumban még azért a mi időnkben nem volt annyira divatos hívő embernek lenni. Neked voltak ebből konfliktusaid, vagy emlékeid?
Úgy emlékszem, hogy ott azért nem volt ilyen, hogy akarok-e kisztag lenni. Különösebben nem akartam, de nagy munkát nem végeztem, ilyen nyári táborokba mentünk el, amilyen önkéntes munka volt, kecskeméti konzervgyár és hasonlók. Ezek jó bulik voltak szerintem, tehát túlzottan nem vittem sokra ezt a dolgot. Én kitartottam amellett, bár akkor még nem volt tudatos az, hogy én hová tartozom és miért csinálom. Akkor inkább talán szokás volt, amit tiszteletben tartottam, de lehet, hogy egy picit több.
Értem. Tehát a gyülekezethez való tartozásod, ahogy mondtad is, 20 évesen tudatosult igazán, hogy Istenhez tartozol, addig inkább a közösség, a megszokott közösség vitt, úgymond a szokások. A felvételire, a továbbtanulásra hogyan készültél, mik voltak a terveid?
Negyedikes voltam a gimnáziumban utolsó éves, amikor a fél év táján alakult ki bennem az, hogy nekem ez a tanárképzés talán meg fog felelni. Nagyon szerettem a magyar irodalmat, magyar nyelvet, és emellé a zene, mint talán kísérő társam párosult, és így sikerült elsőre bejutnom a Juhász Gyula tanárképzőre Szegedre.
Gondolom, hogy azért ezt jól előkészítette az, hogy te komoly gyermekmunkát végeztél már akkor a gyülekezetben, tehát, hogy rendszeresen, ha jól gondolom, voltak olyan ifjúsági órák, amikben részt vettél. Volt ilyen? Mert én emlékszem például én, hogy tartottam vasárnapi istentisztet. Nagy István nagyon korán bedobott bennünket a mélyvízbe, a gyerekmunkába.
Hát igazából, hát így 20 éves korom alatt én nem emlékszem a gyermek alkalmat tartottam, ez inkább utána alakult ki, amikor már gyermekeink voltak. Lehet, hogy megpróbáltam, vagy segítő voltam, de igazából erre nem emlékszem.
Igen. A zenével milyen kapcsolatod volt, hiszen most van, de hogy akkor hogy indult ez a kapcsolat?
Igen, a Szűcs iskolába jártam, ami zenei tagozatos általános iskola volt annak idején, és ebben kiváló tanáraim voltak, többek között, akire nagyon-nagyon szívesen emlékszem, Katona Józsefné Ildikó néni, aki aztán később, amikor munkába álltam tanárként, a Felsővárosi Általános Iskolában kolléganőm lett, és aztán, amikor ő nyugdíjba vonult, akkor én vettem át a helyét. Nagyon szép időszak volt, és rengeteg alapot szereztem.
Emlékszem Ildikó nénire, sokan emlékszünk, azt gondolom, Kiskun Halason egy fantasztikus elhivatott pedagógus, énektanárnő volt, pedig nagyon nehéz éneket tanítani. Tehát akkor ez egy érdekes élmény lehetett, hogy vele indultál, és utána kolléganők lettetek. Innen folytatjuk a beszélgetést, életútriportot Hunyadiné Székely Mártával. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket, életútriportunkat Hunyadiné Székely Mártával. Kezdeteknél tartunk már a fiatal felnőtt kornál. Ugye tanító szakot választottál, ami nagyon illik, és hát gyakorlatilag mai napig ezt csinálod tulajdonképpen. De hogy egy picit térjünk arra az időszakra vissza, amikor fiatal felnőttként családot alapítottál, megházasodtál, már csak azért sem hagynám ki ezt az időszakot, hiszen tulajdonképpen nagyon sokat voltunk együtt, és hogy a gyülekezet közösségének milyen óriási szerepe, segítő szerepe van, ez számomra nagyon kikristályosodott ebben az időszakban. Tehát hogyan választottál párt? Mesélj!
Azt hiszem, nem én választottam párt, hanem az Úristen. Az Úristen valakit kijelölt számomra, én mindig is azt mondtam a szüleimnek, hogy jó lesz nekem itthon, én nem szeretnék, de az Istennek más terve volt velem. 1988-ban ismertem meg a férjemet, szintén itt a gyülekezetben, ifjúsági órára együtt jártunk, egy közösségben voltunk, és innen ilyen kacsintásokból, mindenfélékből, ez most nem lényeges, alakult
de
ki a mi
lényeges
kapcsolatunk. Hát igen, ahogy ma is szerintem. És pont abban az évben, annak az évnek a nyarán fejeztem be a főiskolát Szegeden. És innentől számít tulajdonképpen az együttjárásunk, és elég korán megkérte a kezemet, mondhatnám az első alkalomkor, amikor hazakísért.
Jaj,
ez egy nagyon személyes dolog. Hát most már mindenki tudja. És annak az évnek a karácsonyán már megtartottuk az eljegyzést, és 89 tavaszán házasodtunk össze.
És az Úristen megáldott benneteket 4 gyönyörű gyermekkel. Hogy voltak a gyermekszületések, és mire emlékszel ebből az időszakból, hiszen a gyülekezetünkben lévő fiatalok, barátok, barátnők közelekkor házasodtak egy ilyen 3 éven belül, és majdnem, hogy a gyerekeink is ennek a 10-15 fős csapatnak körülbelül egyszerre születtek. Mire emlékszel ebből az időszakból?
Utólag visszatekintve ez egy gyönyörű időszak volt. Nyüzsivel, fáradtsággal, nagyon sok szépséggel sokszor összejártunk, és amire még szívesen emlékszem, nem túl sokáig, de tartottunk férjemmel házaspáros alkalmakat itt a rádió épületének a régi helységeiben. Igen, gyakran összejöttünk, jó kapcsolat volt minden család között, még a ruhákat is csereberéltük, nagyon gyakran látogattuk egymást, és ahogy előzőekben beszélgettünk róla, a gyermekisten tiszteleti közösség is azokból a gyermekekből tevődött össze. Mindenképpen jó volt.
Ez egy csodálatos időszak volt, mindenkit csak biztatni tudok erre, hogy annyi segítséget tudnak nyújtani egymásnak a fiatal anyukák, apukák. Egyrészt nagyon jó közösségben lenni, másrészt meg tényleg rengeteg gyakorlati tanácsot, segítséget kaptunk. Én emlékszem egy olyan kirándulásra, amikor csak idézőjelben három anyuka, Váci Zita, aki ugye az énekarvezetője volt sokáig, te, illetve én, akkor már két-két gyerek volt, azt hiszem minden fészekaljban, terveztük, hogy kimegyünk Fehértóra fürdeni a kisgyerkőcökkel. Én elindultam délben, és este fél hétre értünk ki a fehértói partra, csak hogy alátámasztam, hogy tényleg voltak azért gondok, mire mindenki elkészült. Ez egy nagyon szép időszak volt. A munkában eközben nyilván ugye egyesen voltál otthon a pici babákkal, ekkor már azért aktívan tartottad a gyermekisten tiszteleteket.
Igen, 1990-ben született az első fiunk Ádám, és már abban az évben tavasszal Nagy István és felesége fölkeresett, hogy mi lenne, ha besegítenék a kezdődő, akkor kezdett hittanoktatásban, gyülekezeti hittanoktatásban. Én eleinte ezt nem gondoltam komolyan, ellenkeztem, de meggyőztek, és a 4 hónapos baba mellett elkezdtem csinálni a hittanoktatást, amit a mai napig végzek.
A hittanoktatás akkor még ugye nem állami szervezés alatt volt, hanem szigorúan a gyülekezetek szervezték meg, és hát azok jártak hittanórára, akik szerettek volna, ugye nem volt kötelező tantárgy, azért volt ennek némi szépsége, én azt gondolom, pont a saját választás miatt. Mekkorák voltak ezek a csoportok, és hány évesek voltak a gyerekek, akiket tanítottál ezekben a hittan csoportokban, itt a gyülekezetben?
Én a felső tagozatosokkal foglalkoztam, és emlékszem, a mai rádió épületének egyik termét alakítottuk erre, a célra a legszélsőt, ami most ilyen művészeti teremnek minősült át. Körülbelül a mai létszámnak megfelelően 5-től 15 fős csoportokra emlékszem.
És most egy picit adjunk helyet, miért fontos a hitoktatás véleményed szerint? Ugye te a, úgymond a régebbi időkben lévő teljesen önkéntes alapon is tartottál hittanórákat a gyermekek számára, illetve most, amikor az állami oktatásban idézőjelben többé-kevésbé kötelező, mesélj, miért fontos ez? Vagy akár össze is hasonlítható a kettő fajta?
Összehasonlítani igazából azért nehéz, mert azok a családok vállalják a hittanoktatást, akiknek valami közük van ehhez szerintem. Tehát ma is azt látom, hogy azok a családok kapcsolódnak be a gyülekezet életébe, akik valami érintettséget kaptak az előzőekben, talán az ő gyermekkorukban. A hit miért fontos? Hát mindenképpen egy kapaszkodó, egy fogódzó. Minden ember szokott valamiben hinni, ezt szokták erre válaszolni, de én megerősítem azt, hogy aki az Istenben hisz, az valami pluszt kap, valami többletet is. Én ezt átpróbálom adni a gyermekeknek, de az Isten munkája, a Szentlélek munkája az, hogy ebből mit alakít.
Teljesen egyetértek ezzel a dologgal. Én is gyerekkoromban kaptam ezt az ajándékot, és mai napig a legdrágább kincsem. Ezt átadni azért nem könnyű. Ez gondolom a hitoktatóknak az egyik legnehezebb feladata, de erről még beszélgetni fogunk. Maradjanak velünk hallgatóink, Hunyadiné Székely Mártával, a Központi Református Iskola hitoktatójával, a Hallasi Református Gyülekezet egy oszlopos tagjával beszélgetünk tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a mai beszélgetést, életút riportot, melyben Hunyadiné Székely Mártával beszélgetünk tovább. Ugye most aktívan a Központi Református Iskolának vagy a hitoktatója, énektanára, de közel 20 évig magyar éneket tanítottál a Felső Városi Általános Iskolában. Én azt gondolom, hogy talán a magyart nem is annyira, de éneket borzasztóan nehéz tanítani, mert a gyerekek általában nem veszik komolyan, ellenállóak, Mesélj egy kicsit erről az időszakról az életedben.
1988-ban végeztem a főiskolán, ahogy az előzőekben már mondtam, és a Felsővárosi Általános Iskolában kaptam állást. Akkor Szelman tanár úr, Szelman Ádám volt az iskola igazgatója, aki nagyon jó kezekben tartotta az irányítást. Ott kezdtem egy hetedikes osztályban magyar tanítani.
Húha,
ami nem volt egyszerű.
A legnehezebb.
Az akkor igen, a tini srácok, ráadásul egy olyan osztályban, illetve kettőben, akik C meg D jelzéssel voltak, 23 fiú, ezt így ma is emlékszem, és egy kislány az egyik osztályban. De azon túl, hogy nyilván megküzdöttem az elején, semmi rosszat nem kaptam tőlük, nem toltak ki velem. Ma is köszönünk egymásnak, nagyon sok ismerős van közöttük, és szerintem megszerettük ott egymást. Hát a későbbiekben a 10 évgyest kivéve, ez egy olyan jó 12 évnek a termése volt, ahogy én ott tanítottam, sok mindenben volt részem, könnyebb időszakokban, nehezekben, ahogy a gyermekeim nőttek. Sokféle versenyen próbáltam a diákokat versenyeztetni, ami a legszebb, talán így utólag az utóbbi időkben a Sziládi Gimnáziumnak volt egy Arany János verseny, ahol a kis hatodikos csapatommal másodikak lettünk. De ezen kívül megemlíthetném az énekkari tevékenységemet, amit nagyon-nagyon szerettem, hogy önálló, felső tagozatos énekkart vezethettem. 2013-4-ig valószínű, több évben egymás után már az én dolgom volt az, hogy a megyei Kántémusz énekkari találkozót meg is kellett szerveznem. Ez aztán kiteljesedett a határokon túlra, tehát a déli területekről is hívtunk énekkarokat. Akkor ez egy nagyon nagy feladat volt, én nagyon aktív voltam benne, és sok sikerem származott ebből az időszakból, arany, ezüst minősítésekkel, és utána aztán sajnos pénz hiányában megszűnt ez a kezdeményezés, és nagyon-nagyon hiányzott.
Igen, emlékszem ezekre a Kantémusz kórus találkozókra, azért ez nem lehetett kis munka ezeket megszervezni. Az énekkar vezetése mennyire állt közel hozzád? Akkor vélhetőleg igen.
Nagyon jó volt az elődöm, ahogy erről is beszéltem, Ildi néni. Én őtől rengeteget tanultam szakmailag, emberségből, hogy hogyan kell megközelíteni a gyermekeket. Nekem annyira azért nem volt a véremben, ezt így utólag merem mondani, de nagyon-nagyon figyeltem arra, hogy ahogy ő csinálta, és mindig az emlékekből úgymond megpróbáltam ezt megvalósítani.
És bebírtad vonzani a gyerekeket? Én emlékszem, hogy Ildi néni lasszóval fogta az énekkarosokat, kb. A világon lévő összes szociális ígéretet bevetette, tehát nem volt egyszerű énekarosokat találni. Te ezt hogy oldottad meg?
Hát, ha ő lasszóval, akkor nekem dupla lasszó jutott. Igen, azért volt olyan évem, amikor nagyon-nagyon kellett könyörögnöm, és nem tudom, hogy ez az én művem volt-e, vagy ennyire megváltozott a világ, mondhatnánk azt is így általánosan, de azért olyan 20-30 között mindig voltak gyermekek.
Hát az nagyon szép eredmény. Magyar volt a másik tantárgyad. Szeretted? Hogy működött?
Igen, ez tulajdonképpen a véremben volt, valahogy én örököltem édesanyámtól a magyar nyelv iránti vonzalmamat. Jó helyesíró voltam, tehát nekem a kedvenc tantárgyam a nyelvtan, a gyerekeknek meg nem.
Igen, ez nagyon
jó. De én nagyon szerettem, próbáltam játékosan csinálni, és tényleg szerettem tanítani.
És akkor jött egy, tulajdonképpen már akkor zajlott, hogy te hitoktató is voltál, hiszen ha visszaszámolunk, ugye mondtad, 30 éve tulajdonképpen hitoktatással foglalkozol. Hogy történt az, hogy akkor a Felsővárosi Iskolából átkerültél hitoktatónak? Ez hogy történt? Már említetted részben.
Igen, még a felsőben dolgoztam, és talán 2012-ben indult el ez a fölmenő rendszerű hittanoktatás, remélem jól mondtam a dátumot, amikor az igazgatónő, Kerekes Katalin külön engedéllyel megengedte nekem, hogy átmenjek a Fazekas Iskolába, és ott órákat adjak. Már akkor egy-két órában így fölmenő, vagy egy-öt-kettő-hat-sat többi, és onnantól kezdve ugye kiépült a teljes rendszer. Ezért gondolt a gyülekezetünk arra, mert nem győzték már kapacitással, hogy mi lenne, ha. Hát én ezzel nagyon sokat rágódtam, elsősorban Istenhez vittem tényleg a kérést, mert ugye 20 év úgymond kényelmét, a megszokott dolgokat kellett feladni egy teljesen újért. Ráadásul el kellett végeznem a levelező szakoktatást, ugye a Károli Egyetemnek a nagykörösi hittanoktató szakát, ami egy már nagy
nem fiatal
dolog volt.
Idézőjelbe fejjel, hiszen akkor már az egy gyermekek édesanyja voltál, 20 éves.
Bizony,
voltál.
Bizony, 50 éves voltam majdnem, amikor ebben a tanévben 2015-ben elkezdtem a hittoktatói főiskolát. Tulajdonképpen szülinapi ajándékként kaptam, és minden sikerült, ugye 3 éven belül rendesen befejeztem. És most már csak a diplomámat várom.
Azért ez nagy dolog, mindenképpen sok-sok szempontból becsüllek Márti, de azt gondolom, hogy kevesen dolgoztak meg azért, hogy a hitoktatásban dolgozhassanak, hogy így mondjuk, hiszen csináltad, és azután 50 éves fejjel papírt kellett szerezni, aki próbálta, tudja, hogy nem egyszerű gyerekek mellett, munka mellett tanulni. Na de hát a hitbeli meggyőződésed és az a elhívás, amiről beszéltél, adott erőt és sikert. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és egy picit arra fogunk kanyarodni, amit már érintettünk, hogy a hittanóráknak miért nagyon fontos szerepe van a gyermekek életében, és hogy te hogyan tartod a hittanóráidat. Maradjanak velünk, hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Hunyadiné Székely Mártival.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a mai beszélgetést, életútriportot Hunyadiné Székely Mártival, a református gyülekezet oszlopos tagjával. Egy picit kijavítom magam, hiszen itt tisztáztuk a szünetben, hogy tulajdonképpen hitoktatást a Szent József Katolikus Iskolában végzel, református ittant, nagyrészt ott van az óráidnak az öme, illetve a központi református iskolában pedig egyházi éneket tanítasz, úgyhogy elnézést kérek. Csak az én fejemben te vagy a fő hitoktató, ezért nyilván a tévedés. Azt ígértük, hogy arról fogunk beszélni, hogy azért vagy így, vagy úgy, vagy valamilyen formában közel 30 éves múltra tekint vissza az, hogy te hittant oktatsz, vagy hittant tanítasz, akár gyülekezetben, vagy hát nagyrészt most már iskolákban. Miért lényeges, miért fontos a gyerekek számára, illetve hogy látod, hogyan veszik ezt a dolgot?
Ez egy sarkalatos kérdés, és köszönöm szépen. Onnan indulnék ki, hogy a hitoktatás szó tulajdonképpen egy nagyon rossz megfogalmazás. Biztosan hallottak már erről, hogy hitet nem lehet oktatni. A hit az belülről jön, tulajdonképpen Isten ajándéka. Én csak megpróbálok átadni ismereteket, mint ahogy én is kapok és táplálkozom a prédikációk és egyéb történések kapcsán. De mindenképpen nagyon-nagyon szeretem, és nagyon fontosnak tartom, hogy az óráimra nagyon alaposan fölkészülök a mai napig is. Segítségeket használok, hiszen a Református Pedagógiai Intézettől kapunk rendszeresen anyagot, tanári segédleteket, PPT-ket, stb., amivel próbálom érdekesebbé, játékosabbá tenni az óráimat. Mindezek mellett nagyon sokat énekelek, ezért már egy kicsit kaptam is a fejemre, hogy túl sokat énekelek, némelyik csoport nem volt ehhez hozzászokva, de én nagyon-nagyon fontosnak tartom az éneket, ugye a szakmából kifolyólag is. Hiszen nem biztos az, hogy a történetek fognak megmaradni a gyermekeink fejében, emlékezetében évek hosszú sora alatt, de én biztosra veszem, ebből írtam a szakdolgozatomat is, hogy ezek az énekek hatnak a gyermekek értelmére, szívére, lelkére, és ha megmaradnak bennük ezeknek a szövegei, akkor azok életre szóló áldásokká válhatnak.
Ezt meg tudom erősíteni. A saját életemben is teljesen random, véletlen pillanatokban egy-egy nehéz helyzetben, vagy éppen egy nagyon örömteli pillanatban beugrik egy-egy sor, beugrik egy-egy dallam, és olyan erővel, energiával tölt el. És ahogy beszéltünk róla, közösen vezetett, szervezett hittantáborainkban tapasztaltam, hogy a gyerkőcök a történetekre nem emlékeznek, viszont az egész év során a következő hittantáborig dúdolják, és szívet, lelket örömmel feltöltő módon megmaradnak a dalok. Nagyon, nagyon-nagyon így van, amit mondasz. Nyilván a hittanra kerülő gyerekeknek nem mindegyike kerül hívő családból oda. Hogy tapasztalod, mekkora bennük az ellenállás, vagy van-e, vagy még így is, tehát egy teljesen érintetlen, hit szempontjából érintetlen gyermeknek is tud jót tenni, adni.
Igen, én ebben bízom, amit utoljára mondtál. Nem biztos, hogy én fogom látni ennek a gyümölcsét. Én általában, vagy ha jó dolgom van, akkor 4 évig foglalkozom, illetve 8 évig, attól függően, mikor kapcsolódom be az ő életükbe. Ez a gyümölcstermés az Isten ajándéka, ami később következhet be az életükbe. De az, hogy én úgymond elvetem a magot, annak remélem, hogy majd lesz jelentősége. Nagyon változatosak a csoportok. 1-től 7-es más évfolyamokat tanítok, vannak ellenálló csoportjaim. Én őket is különösen szeretem, mert itt meg tudom találni talán azt a kapcsot, amivel előre tudunk lépni. Nyilván nem erőszakkal, tehát én nem tudok nekik hitet adni, ahogy említettem az előbb, hanem megpróbálom őket a hit útjára segíteni.
Vagy példát mutatni. Hát
vagy persze, példát mutatni, igen.
Az
igen.
A nyugalom, ami belőled áll, igen. Beszélhet arról, hogy ezért az Úristenbe hinni érdemes.
Így van, és most, hogy ez az új módszer, ez a Home Office nevezetű program van, annyi jó jelét látom annak, hogy a gyerekek úgymond rajta vannak ezen a pályán, vagy ezen a síkon, az isteni síkon, mert ugye jönnek be a leckék, le kell fotózni ezeket, nyilván nem sokat kérek tőlük, de olyan megnyilvánulásaik vannak, hogy egyszerűen örömmel tölt el.
Mondj egyet, kérlek.
Hát olyan, igen, mondom, olyan ellenálló gyerekek, úgymond megjuhászottak, és olyan szépen értelmesen fejezik ki magukat, hogy öröm olvasni, és ezeket ők még nem tudják, de én ki szoktam vágni, mármint a papíron, és elteszem magamnak, vagy fogok összeállítani belőle valamit, mert fantasztikus gondolatok, és ezek ösztönöznek, motiválnak engem is.
Márti, lassan a beszélgetés végéhez közeledünk. Aki téged ismer, tudja, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott, nagyon örömmel teli, a bajokat a helyükön kezelő és igazi küzdő szellem vagy. Mit tudnál üzenni a hallgatóknak, mint hitoktató egy kicsit mindannyiunknak?
Hát van egy nagyon egyszerű mondat, hogy a hit hat. Próbáljanak meg ráhangolódni az Isten beszédére, az Isten útjára. Nagyon sok eszköz van ebben, például a rádió, és várjuk szeretettel a gyülekezetbe az érdeklődőket.
Nagyon köszönöm, Márti. Egy biztos pont voltál és vagy az életemben, és azt gondolom szerencsések lehetnek azok a kis hittanosok, akik tulajdonképpen a csoportjaidba járnak. Nagyon köszönöm, hogy vagy, nagyon köszönöm a munkádat, és ezt a beszélgetést is.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Hunyadiné Székely Mártival beszélgettünk, a református gyülekezet oszlopos tagjával. Reméljük, hogy lesznek olyan szerencsések, hogy akár a hittancsoportba jár majd a gyermekük, de ha nem, akkor mindenképpen a gyülekezetben találkozhatnak Mártival. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.